Köszönöm szépen, hogy hívtak, és nagyon jó lenne, ha segítségükre tudnék lenni. Nem könnyű, több okból is, mert hát ugyan megkaptam a témát, és értem, és ez az, amivel én egész életemben foglalkoztam, de egyrészt ilyen segítő és hát ellátó módon, de sokszor az első segélynyújtás vagy a sürgősség elvei alapján, és nem igazán mélyen lehetett. Másrészt próbáltam a megelőzésben dolgozni, hát mondjuk ebben sem nagy sikerrel. És hát még egy személyes nehézségem talán jelentkezik, hogy hát a gyakorlat nem túl sikeres tapasztalata nyomán is, de a dolgok elemzése révén ilyen analitikusan, a filozófia értelemben analitikusan gondolkodva kevés bennem a bizonyosság. De hát nagyon sokat ugyanakkor lehet ebben a témakörben mondani. Röviden szeretnék egy ilyen helikopteres terület bemutatást csinálni szinte. Ez a hasonlat talán azért, hogy itt vannak ilyen mocsaras, kellemetlen területek, amin járni nem annyira jó, meg vannak ilyen aláaknázott és nehéz dolgok, adott esetben veszélyes is. Most hát tulajdonképpen három témakört vetnék fel, az egyik a lelkészi hivatás, úgyhogy néz ez ki a világi szemmel, vagy ilyen lelki egészség szempontjából. Foglalkoznak vele nagyon régen, és a lelkészi hivatást, mint egy különösen nehéz és veszélyeztetett hivatásnak tekintik. Van ez megközelítés, hogy a különböző foglalkozási ágakat összehasonlítják, és nagyon sok jel van, paraméter, ami szerint lehet a nehézségét, lelki nehézségét osztályozni. És hát ugye azt állapítják meg, hogy mondjuk a lelkészek azok leginkább az orvosokkal hasonlíthatók össze, vagy a pszichológusokkal, vagy szociális munkásokkal, és pedig főleg azért, mert a feladataik meghatározhatatlanok, igazában a megfelelő kritériumok nincsenek meg, hogy mikor csinálja valaki jól, vagy éppen kiválóan. Másrészt pedig nagyon nehéz szolgálaton kívül helyezni magát az embernek, hanem a hivatása, és innen van talán a hivatás szó, az állandó készenlétet jelent. Most azt hiszem, hogy a lelkészi hivatás az, amelyik talán minden más ilyen segítő vagy gondoskodó foglalkozásnál nagyobb mértékű ilyen totális készenlétet okoz. Tehát attól igazából nem lehet mentesülni. És annak a határai, minőségi határai azok elvesznek a csillagos ég felé tartó útban. Tehát igazában soha nem lehet megbizonyosodni, hogy az ember jól csinálja, azt csinálja, amit neki kell, és annyit csinál, amennyit a környezet, mint szükséglet igényel, vagy annyit csinál, amennyit ő tud. Most ez a belső bizonytalanság, ez okoz egy állandó belső feszültséget, úgymond stresszt. Itt van a katolikus egyház és néhány más világvallás papja előnyben, hogy eleve olyan döntéssel mehet a pályára, hogy a világi élet feladatok egy részét leadja. Ez a protestáns egyházakban nincsen meg. És tulajdonképpen a világban kell élni, és el kell vállalni a házasságot, a családot, és bizonyos fokig el kell vállalni a közösséget. Ezt én, mint a vallásokat nem ismerő ember, tapasztaltam pár évtizede, amikor itt az öngyilkosság nagyon nagy gond volt, és próbáltunk ilyen kicsit ilyen rejtett módon mozgósítani erőket, és akkor már meginduló telefonszolgálatokban a vallásos emberek voltak az erőforrások. Tulajdonképpen nem tudták megfizetni, nagyon kellemetlen, nehéz munka, amik egy éjszakát segítő telefon mellett eltölteni, és egy csupa vallásos ember ment oda. Le is hallgatták a vonalakat, úgyhogy többször mentünk rapportra, hogy nem szabad téríteni, mert mondjuk a ügyelő rábólintott, vagy igenlően felelt valakinek a vallásos kérdés felvetésére. És akkor megpróbáltuk a katolikus papokat mozgósítani, hiszen a 60-as, 70-es években járunk, a katolikus egyháznak nagyon komoly erőforrásai voltak, és engem így kicsit ilyen a protestáns, hát lelkiségtől érintett embert, hogy mondjam, megbotránkoztatott az elzárkózása, hogy így elvittek ilyen világi katolikus emberek főpapokhoz, és amilyen kategórikusan mondta, hogy nekik nem az a dolguk, hogy segítően lépjenek be a világba, ők az igét mondják, ők az egyházat tartják. Na most hát így ez könnyebbnek tűnik, mint mondjuk egy protestáns lelki pásztor élete, ahol nyilván rajta van a lelki gondozás, rajta van egy picit a szociális munka, rajta van az a fajta morális tartás, ugye, ami az egyház hagyományának következménye. Most ez mind belülről egy ilyen erős parancsként jelentkezik, és ugye már Freud azzal kezdte több mint 100 éve a lelki gondok megértését, hogy valamilyen belső, erős, szigorú parancs az nem enged olyan késztetéseket, amik az emberek a kedvére lennének, és ebből adódik olyan feszültség, hogy ami aztán megbetegít, vagy lelki problémákat hoz. Most ez a modell így úgy variálódik, és mindenképpen az egyik fő stresszforrás a belső lelki konfliktus, és hát itt van egy ilyen nagyon erős lelki konfliktus a szereppel, ha szabad, ugye a lelkipásztor hivatást is szereppel azonosítani, egy aránylag bizonytalan szereppel, ugye itt megint itt erre utaltam, hogy előnyben van egy katolikus ember, ha jól fogom fel a katolikus, jól értelmezem lelkipásztor helyzetét, és hát a szerep ütközik a világból következő szerepekkel, a férfi szereppel, hát tulajdonképpen a katolicizmusban ez is háttérbe szorul, vagy hát valamiképpen intézményesedik és ritualizálódik a gondoskodó hivatásokban. Itt viszont ezek mind megjelennek, és hát mindenféle szerep konfliktust okoznak. Most ezt lehet mérni, szóval erről nagyon sok ilyen ismeret áll össze. Amit érdemes elmondani az, hogy leginkább akkor szokott ez kényelmetlenséget okozni, amikor valaki nagyon azonosul ezzel a szereppel. Tehát minél lelkesebb valaki a hivatási szerepében, annál több és nagyobb belső lelki konfliktust kell elviselni, annál több a belső döntési helyzet, hogy mit részesítsen előnybe, mire adjon időt, lelki energiát, és annál több a kételj a döntésekkel kapcsolatosan. Most a segítő világi szakmákban, hivatásokban is megvan egy úgynevezett kifáradás és kiégés szindrómája. Ezt sokszor nem veszik észre. Most már ezekben a szakmákban egyfajta követelmény, hogy odafigyelni és megakadályozni a kiégés lehetőségét. És hát hova tovább ilyen kompenzatív szükségletté is válik sok ember számára. Mondjuk csak példának mondom, hogy minél jobban feláldozza valaki, mondjuk egy protestáns lelkész a családdal kapcsolatos szerepeit a hivatás érdekében, annál jobban késztetett arra, hogy afelé meneküljön és azzal kompenzáljon, ha sikertelenségei vannak a másik ágazatban. Egy pár éve találkoztam, megkeresett így ilyen segítő szervezet, küldött egy német hölgyet, aki teljesen tönkrement és alkoholista lett, ilyen burnout szindróma következtében, ilyen segítő lelki szolgálatban volt benne, és azt találták ki, hogy elküldik ilyen ösztöndíjasnak Magyarországra. És akkor konzultált velem, hogy hova menjen, és rémülten hallottam tőle, hogy 3 napig volt itt, mielőtt találkoztunk, és már elszegődött egy hospice szolgálatra. Ami szerintem hát még a telefonszolgálatnál is nehezebb, vagy segítő. Úgyhogy alig tudtam őt lebeszélni, nem is tudom, hogy tudtam, mert azt eltűnt és nem keresett többé, de világos volt, hogy megtermeli magának ugyanazt a helyzetet, amiben ő de facto megbetegedett és problematikussá vált a saját közössége számára. Tehát valamiféle kollektív védekezés, ehhez a témához még csak annyit mondanék, hogy minél jobban magára hagyott valaki, ugye annál jobban elvész ezekbe a belső dilemmákba, ha vannak támpontok, ha vannak segítők, ha vannak hasonlók, egy hivatáshoz tartozó, vagy hasonló hivatású emberek, akikkel össze tudja hasonlítani magát, akikkel meg tudja beszélni, annál védettebb. Tehát bizonyos fokig a kollektíva, a team, a jól működő szervezet, az védelmet jelent. És hát ugye vannak ilyen rossz megoldások, amelyek beépítik a konfliktust későbbi helyzetekbe, amikor más életkrízis is jön, életfeladat. Nagyon sokféleképpen szokták ezt az egyházban megoldani, ugye nagyon nagy irodalma van ennek, például az egyik megoldása az önazonosság, ilyen korai lezárás. Ez azt jelenti, hogy ilyen lelkész modell, rendszerint generációkkal előző lelkész modell szerint beáll egyfajta ilyen erkölcsös és konzervatív tartásra valaki, és nem veszi figyelembe, hogy hát milyen önazonossági parancsok vannak. Márpedig, ha az ember benne van a világban, akkor nem tud elszakadni a világnak ettől az őrületes pörgésétől, hogy új és új kihívások érik az önazonosságot. Tehát általában egy nemzedék alatt az értékrendek sokszor többszörösen megfordulnak, és hát ezekhez valahogyan viszonyulni kell. Tehát állandóan változik a nemi szerep például. Tehát nem, nagyon kevés az, ami egy férfiből attól férfi, hogy különböző hormonok vagy anatómiai szerkezetek ezt determinálják, és a nőből ugyanígy ezek fölvett társadalmi programok, amiken az ember önmaga is dolgozik, és muszáj ezeken a változásokon keresztül menni. Azon kívül hát belülről is annyira kitágul és megváltozik egy ember, hogy körülbelül egy évtized alatt nagyon nem ugyanaz, ami korábban volt. Most ez a házasságok egyik alapproblémája, hogy a két ember szövetsége és érzelmi kapcsolata az külön markáns külső zavaró tényező nélkül is nagyon komoly feszültségek alá kerül abból eredően, hogy a két személyiség változik, és úgy mondjuk, hogy differenciális irányba, vagyis más irányba, más felé. Nagyon nehéz összehangolni. Ugye a szokványos házasságokban elvész ez a tevékenység, hogy rugalmasan, dialógusban, veszekedve, ugye németek hangsúlyozzák az Auseinandersetzung fogalmát, hogy úgy megbeszélni valamit, hogy ott kőkövön nem marad, mert mindent szétszedünk. Szóval, hogy ezeket az egyeztetéseket nagyon könnyű elmulasztani. Nagyon könnyű elmulasztani azt, ami a gyerekek növekedésével kapcsolatos kihívás, hogy a gyerek beviszi a társadalmat a családba, illetve fölbontja a házasság és a család rendszer zártságát. Ennek meg kell felelni. Most itt van az, ahol hát rengeteg mindent lehetne erről mondani, de hát nem lehet most, mert nem tudni tényleg, hogy mire van szükségük, azon kívül ez sok felől beszerezhető, tehát talán elég az, hogyha olyan helyzet áll most elő, mint ugye néha lehet látni külföldön vagy repülőtereken, hogy van egy falfelület, ahol sok óra van, és akkor lehet látni, hogy most Hongkongba mennyi, és Johannesburgba mennyi, akkor az ember úgy látja, hogy sokféle idő van. Na most hát a másik ugye, hogy a segítő hivatásoknak az egyik alapeleme az a kompetencia, és egy nagyon alapos képzés van mindenütt. Én sokszor vívódom is az én lelki vívódásom, mint szakmai emberé, de emiatt most már disszimulálok, nem mondom, hogy túl vannak képezve az emberek. Szóval egy olyan hibát okoz minden hivatás, hogy mindent beletömne a fejébe az embereknek. Ebből egyrészt van egy nagyon nagy öntudat, tényleg, ugye, ahogy most eszembe jut Moritznak a fáklyája, ahol ugye az a lelkész hős ott nézi a téli ablakon a falut, és tűnődik, hogy lehet élni a komor aurisztoszok titkának ismeretre nélkül. Szóval, hogy valószínűleg a segítő szakmákban ez nagyon megvan. Ennél fogva nekünk tudnunk kell. Nekünk példát kell mutatni, tehát nem lehet ez a, és rajta ki segít, talán ismerik ezt a svéd novellát, ami ilyen szociális munkásnak a vívódásáról szól. Töménytelen nehézség van, és ezek ugye ilyen krízisbe szoktak előjönni. Mostan a krízis azt jelenti, ugye, hogy eljut a dolog valamilyen csúcspontra, ami destabilizálja, ami volt, űrt hagy maga előtt, nem lehet tudni, mi lesz belőle, és nagyon nagy feszültséget kelt. Valami sürgős megoldás kellene, de az nincs. Ha van megoldás, akkor általában nincs krízis. Most az élet tele van ilyennel, és ugye a krízist így megelőzik általában a problémák, ezt én idézőjelbe tettem itt, mert ez azt jelenti, hogy az embereknek vannak tartós gondjaik, amik feszítik őket. És hát ezek a problémák, amikről jó esetben tudnak beszélni, de sokszor nem is tudják megfogalmazni. Ezt nagyon gyakran látjuk, hogy a terápiás folyamat egyik eleme, hogy segítjük megszületni a probléma megértésének és narratív kifejtésének a folyamatát. És ez maga nagyon sokszor segítség. Most hát ugye ez a krízis metaforája, tudják, hogy a régi antibiotikumok előtti világból származik, amikor az orvosoknak volt egy olyan ismeretük vagy képzetük, hogyha a láz felmegy a már elviselhetetlen szintig, akkor vagy meghal a beteg, vagy meggyógyul. Tehát ugye krízis screenein, ezt önök jobban tudják, mint én, a választás, innen van talán a válság fogalma. Na most, hát ez egy metafora, ugye, amiben, és általában a lelki dolgokban metaforákkal dolgozunk. Nagyon kicsi a nyelv, nagyon szegény a lelki problémák megfogalmazásának képességében. Nincs nyelvi anyag. Tehát ha mondjuk veszük az ógörögöt, azt kell mondani, hogy azért is beszélnek a segítők ilyen idegenes nyelven, mert még a görögben, latinban sokkal több humán fogalom van, lelki fogalom, mint a modern nyelvekben. Tehát nem alkalmas a nyelv, a metaforákkal pedig könnyű eltévedni, és nem is nagyon könnyen reifikálódnak, vagy logifikálódnak. Tehát itt van egy ilyen, hogy mondjam, pszicholingvisztikai nehézség is. Most azt jó tudni, hogy vannak konstruktív krízisek, tehát hogyha valakit a krízis kimozdít egy hosszú folyamatból, amiben nem nyúlt a problémáihoz, akkor az elősegíti a megoldásokat. Úgyhogy a terápiák egy részében a krízist elő is szokták idézni ilyen ellenőrzött körülmények között, tehát például szembesüléssel, vagy a helyzet értelmezésének valamilyen mozgósító, konstruktív formával, és akkor a krízis, mert van, aki ilyen leülepedett, tehát az, ahogy az előbb mondtam, hogyha valaki mondjuk nagyon jó lelkipásztor, a lelkipásztorság 100 évvel ezelőtt értelmében, akkor lehet, hogy leülepíti a problémákat, és nem veszi észre, és akkor azoknak a felkavarása kvázi, az konstruktív krízis lehet. Ugye a kínai szokták a krízisről szóló irodalomba a krízis kínai írásmódját mutatni. Nem találtam meg, nagyon szemléletes, bár nem tudunk kínaiul, de két jelből áll, az egyik jel a veszélyt jelenti, a másik meg az alkalmat. Most az ilyen segítő foglalkozásokban az alkalmat szoktuk hangsúlyozni, hogy ha lehet segíteni, ha át lehet segíteni egy embert, akkor ennek nagyon nagy jelentősége van. Saját életében ismert minden megoldott krízis egyfajta erőforrás vagy minta egy következőben. Másrészt a saját krízis segít a másik krízisének megértésében. Na most hát ugye itt eszembe jutott ez az adiféle muszáj herkulesség, hogy valószínűleg sok lelkipásztornál, mint orvosnál is, vagy pszichológusnál az, hogy ő nem lehet gyenge, ő nem csinálhatja rosszul, mert ez a szerep alapparancsa, mert ez a hit vagy a belső értékbázis következménye, ez nagyon sokszor malignus irányba viheti a krízist. A problémáknak és a kis vagy a halmozódó kríziseknek nagyon sokféle rossz megoldása van, tehát kémiai vagy viselkedési kompenzáció. Tehát lehet olyan viselkedés formákat keresni, amelyek izgalmat, vagy megkönnyebbülést, vagy relaxációt hoznak, és ugyanúgy hatnak, mint az alkohol, vagy a gyógyszer. Úgyhogy nagyon sokféle előjele van ennek, szóval ez egy nagy bonyolult világ. Most talán még annyit hozzátenni, hogy az egyik rossz, vagy destruktív változat, amikor a krízis legyőzi az embert. Most ez lehet ilyen egészen dramatikus, valódi önpusztításban, és lehet különböző protrahált és jelképes önpusztításokban is. Tehát lehet úgy kimenekülni, úgy megválni valamitől, vagy úgy kiszakadni valamiből, hogy az egyfajta öngyilkossági ekvivalens. És annyira hát összetöri a személyiségnek az addigi szerkezeti elemeit, hogy nagyon nehezen tud utána helyreállni, és akkor valamilyen más szerepbe. Most ez pont, hát ezt ugye a klinikai gyakorlatban is látjuk, hogy éppen a katolikus papok körében a kivált papok életében láttunk nagyon gyakran egy ilyen töréses menekülést, és nagyon sokszor el lehet gondolkodni, tényleg az egy jó lépés volt, szükségszerű. Ez is még az ördögi, hogy mondjam ezekben a segítő szakmákban, hogy az élet annyira nyitott és sokféle, hogy igazából normatív módon nem is lehet közeledni hozzá, csak belülről beleélve lehet valamit arról mondani, hogy jó irányba ment-e valami, vagy rossz irányba, hogy mondjuk az a MOM hős, az a bankár, aki egy út kapcsán Capriba elhatározott, hogy soha többet nem megy vissza a brit civilizációba, és akkor ugye ott a korai nyugdíjának a fillérjeiből él, aztán majd az is elfogy, ugye ez a MOM novella poénja, de hogy most az az ember, az jól váltott az önazonosságában, hogy egy szemlélődő, nyugodt életformát választott, vagy föladta azt a feladatot, amit egy a brit bankár lét kihívása jelentett, tehát ezt nem tudja megmondani senki. Ugyanígy lehet persze, hogy egy krízisnek a konstruktív megoldása, hogyha valami nem megy, akkor ilyen lenini módon nem erőlteti valaki. Szóval nagyon sokféle lehetőség van. És a harmadik, amiről szeretnék beszélni, hogy hát milyen megoldások vannak, hogy lehet egy ilyen problémához hozzáállni. Hát ugye mindenképpen az ember a saját megoldási próbálkozásait önkritikával érdemes, hogy illesse. Minden feszültség oldó vagy belső lecsendesítő mechanikus eszköz az elvileg nem jó. De kicsit és kicsiben azért lehet, hogy jó. Tehát lehet, hogy valaki egy nehéz időszakot, és ez megint utalás arra, hogy nem lehet igazán normatív módon viszonyulni ezekhez a dolgokhoz. Lehet, hogyha valaki altatóval vagy antidepresszánssal vészel át egy nagyon nehéz és megoldhatatlan helyzetet, az még mindig jobb, mint ha mondtam, alkohollal, vagy szerencsejátékkal, vagy más egyéb, vagy szexuális devianciával, vagy addikcióval próbál viszonyulni. Na most nagyon nehéz ügy, és pont ez a, de erről ma nyilván egymás között tudnak beszélni, hogy a lelkész hivatása kapcsolatosan a világi segítők is látják, de irodalma is van, hogy tulajdonképpen valószínűleg jó dolog, de nem mindig látszik célra a vezetőnek, hogy a bűn és a hit terminológiájában kezelik a problémákat. Nem tudom, hogy itt mi az igazság, hogy lehet egy sui generis lélektana a dolgoknak, vagy az embere belső mikrokozmosza és személyiség állapota, vagy önazonossági fázisa önállóan jelenthet-e egyfajta determináns keretet, vagy valóban minden megoldható a vallás belső kereteiben. Ezt nem tudni, de nehezíti, stresszfokozó hatású, ahogy látjuk és leírják. Na most, ami az előbb is elhangzott, hogy ha valaki nem marad magára, hanem meg tud nyílni, akkor hát lehet rajta segíteni, vagy neki segíteni. Na most ez trükkös dolog, mint említettem, az igazi probléma az nehezen születik meg, arról nehéz beszélni. Tehát a megnyílást nem jó mechanikusan előidézni. Ugye ezek a közkeletű viccek, hogy a pszichológusok mindig azt akarják, hogy beszéljenek róluk, ugye, hogy leesik, két pszichiáter sízik, és az egyik leesik, és eltöri a lábát, és a másik oda megy, hogy akarsz róla beszélni. Szóval, hogy ez a megnyitásnak a nem szerencsés változata, hanem ez a valóban ilyen techné, maja ütiké, ilyen szokrateszi bába mesterség az igazi megnyitás. Tehát ott a saját erők és folyamatok mellett lehet valami segítséget adni, de mindenképpen a megnyitás és a korai megközelítése a problémáknak, hát ez azt hiszem magától értetődő, minden a mechanikus viszonyok is olyanok, hogyha látja az ember a házon a repedést, akkor észreveszi, hogy most kéne valamit csinálni, az nagyon megreped, akkor sokkal nehezebb. Van egy csomó technika, terápia, konzultáció. Én szerintem érdemes ezeket igénybe venni. Nem könnyű, mert gondoljak csak arra, hogy a mai élettempó mellett pusztán az, hogy valaki elmegy valakihez, és megpróbál megbeszélni, ez egy rendkívül időigényes folyamat. Energiaigényes is, plusz a önértékelést is hát le kell küzdeni. De nagyon sok mindent lehet csinálni. Rengeteg megelőző mód van, rengeteg, nagyon sok mindent tanítanak. Ugye egy ilyen Jolly Joker a csoport technika, amit mindig ajánlanak, hogy összejönni lehetőleg azonos rangú, foglalkozású, hasonló problémájú, de egyébként korban és nemben vegyes keretekben, és akkor egyáltalán, ha megtalálnak egy hangnemet a tudatosításra, akkor lehet ilyen awareness raising, ilyen tudatosságfokozó szinten fejlődni, akkor tulajdonképpen esetmegbeszélő módon ez a Bálint Mihály féle technika, ez nagyon érdekes üzenetet hordoz, hogy egyszerűen, ha megfogalmaz valaki valamit, akkor ahogy a csoport arra reagál, az egy csomó rejtett dolgot előhoz abból, hogy mi történhetett az elbeszélő ember és az előadott eset között. Vannak krízismegoldó, konfliktusmegoldó, célzott metódusok, vannak krízismegelőzési lehetőségek. Azt hiszem nem érdemes részletezni. A mai tudásunk szerint hatékonyabb az, ami nem direkt problémára vagy krízisre irányul, hanem fejleszt képességeket ad és treníroz. Ugye ezek általában a problémák korai fázisában, vagy olyan terepek, hát ilyen előkészítésében szerepelnek, amiről biztosan fel lehet tenni, hogy probléma keltő lesz. Tehát ugye az egyházakban is ugye vannak különböző ilyen jegyesség, felkészítő, vagy ilyen házassági, hát megbeszélő csoportok. Ugye van egy nagyon jó technika a világban, ez a role enrichment training, hogy ugye az, hogy egy párkapcsolatban mennyiféle rejtett szerep van, azt nem tudatosítják az emberek, és ha ezt együtt átbeszélik, gyakoroltatják szerepjátékokkal, akkor ezzel lehet fejlődni. Aztán egy másik az én kedvencem, a veszekedési training. Ugyanis a házasságok kellemetlen krízisét gyakran az okozza, hogy nem tudnak veszekedni. Tehát egymást festik sötétre, egymás képét, ahelyett, hogy a saját álláspontjukat tudnák élénken előadni. Na most mi van akkor, ha új kapcsolat van? Ugye ez nagyon komoly krízis a házasságban, de az azt jelenti, hogy tektonikusan kialakult egy olyan feszültség a két identitás között, és annyira kiürültek a összekötő csatornák, hát csere mechanizmusai, hogy a kapcsolat nem funkcionál tovább. Nagyon nehéz itt javulást előhozni, tehát igazából házasságterápia kevés van, inkább ez ilyen kultúrált válási vagy szétmenési felkészítés vagy segítés, de viszont minden kapcsolati krízis után például rendkívül nagy érésen megy keresztül az önazonosság, nagyon furcsa dolog, és minden funkció megváltozik. Tehát valószínű, hogy ez a mai ifjúságnak az óckodása a házasságtól, tehát a szent megszentelt együttélés keretének elvállásától. Továbbá a vállások könnyű elfogadása az valamiképpen ezzel is összefügg. Most hát van egy csomó destruktív krízis, ezekben nagyon komoly segítségkel. Az öngyilkossági veszély az mindig jelen van. Tehát vannak olyan felmérések, hogy tulajdonképpen egy a 40 éves korosztályban legalább 35%-ban volt komoly öngyilkossági ideáció, úgy mondjuk, hogy valaki komolyan gondolkodott rajta, mérlegelte, pozitív módon viszonyult hozzá, hogy abba kéne hagyni az egészet. És nagyon sok a öngyilkosság kísérlet is, tehát, hogy valaki bele is megy már, nem csak eszmélődik, hanem valamit meg is kísérel, de ilyen orosz rulettes megoldások vannak, amik néha rosszul végződnek. Tehát a Sylvia Plath öngyilkosságánál tudjuk, hogy több ilyen demonstratív helyzet után, amikor mindig megmentették a takarítónő, aki meg szokta találni őt, az nem ért oda, és akkor viszonylag nem nagy gyógyszeradaggal elpusztult. Tehát ez egy valódi kritikus rulett. És ennek van egy csomó paramétere, jele, tehát segítő szakmák ezt érzik, vannak módszerek a megnyitásra, megbeszélésre, nagyon sok mindent lehet tenni. Na, nagyon nehéz segíteni is közbe. Erre se térnék most ki, csak azzal fejezném be még, hogy ha valami nagy baj történik, akkor, és különösen valamilyen kollektív térben, mert hogy minden bajnak van egy ilyen szuggesztív modellképző jellege. Tehát ahol mondjuk történik egy öngyilkossági kísérlet, vagy öngyilkosság, ott megnő a valószínűsége, hogy az esettel közvetlenül, vagy ismerősen, de elbeszéléses áttétellel kapcsolatban lévő emberek között a krízisek ilyenfajta megoldása megszaporodik. Tehát van egy ilyen járványtani jellege a modelleknek, különösen a befejezett öngyilkosság esetén, és különösen toxikus a családtagokra és a jó barátokra nézve. Tehát egészen ördögi, hogy ugyanazokban a problémákban, vagy ugyanazokban az életkorokban és élethelyzetekben hogyan hatnak ezek a minták. És akkor ennek a járványos jellegnek a mélyén a gyász feldolgozatlansága, vagy hát nem megfelelő pszichológiai feldolgozása áll, úgyhogy ma az egyik ilyen terjedő újdonság, hogy kell úgynevezett posztvenció, tehát a krízisintervenció, ha lehet, és posztvenció, ha bekövetkezik valami kellemetlen. Hát én azt hiszem, hogy már így is többet beszéltem, mint amennyit Ágnes engedélyezett. Még azt mondanám hozzá, hogy persze mindenben tudna tájékozódni, és én elhoztam egy pár dolgot, talán a gyülekezetekben se haszontalan, hogy a éjjel-nappali lelki első segélyszolgálatok szövetsége kiadott egy kis füzetet a telefonszolgálatokról. Van vagy 30 ilyen szolgálat, ezek működnek hihetetlen nehézségek árán, tulajdonképpen ilyen vallásos eredeti önkéntességből nagyon komoly színvonalat valósítanak meg. Tehát bátran lehet állítani, terjeszteni, eljállítani a bajban lévőnek, hogy forduljon ezekhez. Ezek ingyenesek, és hát fenntartanak diszpécser szolgálatot. Tehát egy egész csomó olyan címük van, ahol el lehet menni ingyen, vagy ahol valamiféle szociális segítséget kapnak. Nagyon sok ismeretük van. Úgyhogy ebből a kis füzetből talán mindenkinek jut, akkor én elhoztam ilyen kiadható kis szóróanyagként 25 darabot két előadás vázlatból, ami a válással, párkapcsolatokkal kapcsolatos, és elhoztam két könyvet, amiben tovább tudnak tájékozódni. Az egyikből 5 példány, tehát Ágnes, akit meg akar jutalmazni vele, annak az a címe, hogy házassági krízisek és ilyen esettanulmányok, mégpedig én azért is választottam, mert ez nem a nagy terápia, hanem az úgynevezett marriage counseling, ez egy külön és ősibb szakma, mint a családterápia 30-as években, és ezekben egy csomó ilyen esetet találnak, hogy próbál egy ilyen tanácsadó egy krízis esetet. Csak egy utolsó mondat, hogy ugyanakkor nagyon sok jó könyv is jelenik meg, amelyik komolyabban is megérthetővé teszi a problémákat. Egy Goldman és Nin nevű szerzőpárosnak egy ilyen bulvárosított című könyve van, a Boldog házasság 7 titka. Ez én nagyon haragudtam, én voltam a lektora, meg kontrollszerkesztője, mert egy becsületes címe az volt, hogy 7 Principles of Good Marriage. És ugye ez egész másképp hangzik, és hát ráadásul a kiadó elszúrtam, ilyen kemény kötésbe tette, tehát ha már a Boldog házasság 7 titka, akkor már papír zsebkönyvnek kellett volna lenni, hogy minden farzsebbe beleférjen, de nem, úgyhogy ez egy sikertelen könyv, de egy igazi kutatópárosnak a 30 éves kutató munkája, és ebbe az üzenet azért nagyon fontos vallásos szempontból, mert az egymás, mondjuk leegyszerűsítem, az egymás tiszteletének megbomlása, mint a fő destruktív házassági krízis elem szerepel, és ennek a megelőzése vagy kezelése az ajánlott krízisterápia. Köszönöm szépen!